A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, mindenek előtt a Te szent lelked erejét kérjük most Te tőled, szent lelkednek lecsendesítő békességét, bölcsességét és szeretetét. Egy hosszú hét áll a hátunk mögött, tele zaklatott napokkal, tele munkával, Urunk. Lehet, hogy nagyon-nagyon sokat munkálkodtunk, fáradoztunk életünkért, szeretteink életéért, és úgy jöttünk ide ma a Te házadba, hogy szeretnénk mindezekből lecsendesedni, a Te igét köré gyűlve. Urunk Istenünk, valóban sokszor gondolkodunk mi is így, mint ez a bolond gazdag, beszélünk a mi lelkünknek, és megpróbáljuk meggyőzni önnön magunkat, hogy helyes úton járunk. Gyűjtögetünk, Urunk, be kell vallanunk őszintén. Gyűjtögetünk kincseket, és lehet, hogy ezeket a kincseket nem a tiédből vesszük el, nem a te kincseidet gyűjtögetjük össze, hanem gyűjtögetjük a sikert, a dicsőséget, gyűjtögetjük a munkát, gyűjtögetjük magunk körül az embereket, és mindezt tesszük áldásod nélkül. Urunk Istenünk, azért jöttünk most ide, hogy a te üzenetedet gyűjtsük össze, a hozzánk szóló szavaidat, amelyek vigasztalnak, fednek, talán választ adnak feltett kérdéseinkre. Így légy itt közöttünk, Úr Jézus Krisztus, szólíts meg bennünket, légy velünk. Amen.
Urunk, szentelj meg a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek, amely írva található a Példabeszédek könyvének 21. fejezetében, a 31. versben, eképpen. Készen áll a ló a csata napján, de az Úr adja a győzelmet. Kedves testvéreim, általánosságban el lehet mondani azt, hogy az ember szeret győzni. Bennünk van a győzelemre való ösztön, és mindent meg is teszünk a győzelemért. Elég, ha csak a csapatjátékok, a sportok sokaságát tekintjük, hogy mennyi mindent megtesznek az emberek azért, hogy különböző taktikákkal, edzésekkel a másik fölé kerekedjenek, vagy akár az autósportban minél jobb motorokat, jobb pilótákat beszereznek a csapatok, hogy győzelemre tudjanak jutni a másik ember, a másik csapat felett. Azonban nem csak ilyen szinten van a győzelmi vágy az emberekben, hanem nagyon jól tudjuk, hogy a világ történelem is népek egymás felett való győzedelmeskedési vágyáról szól, és ez a mai nap is így van, bármennyire is próbáljuk és próbálják a szolidaritást, az egymás megbecsülését, a más népeknek a megbecsülését hangoztatni. Tudjuk jól, hogy a világ hatalmak szuper technikákat fejlesztenek ki arra, hogy a másik földrészt, a másik népet legyőzzék. Azonban a mai reggelen, a mai délelőttön, ezen az Isten tiszteleten inkább egy olyan küzdelemről, egy olyan harcról lesz szó, amely nem feltétlenül a másik ember ellen irányul. Nem a legyőzés, hanem a győzelem, a szó legnemesebb értelmében. Olyan győzelem, amelyből csak haszon származik. Olyan győzelemről szeretnék a mai Isten tiszteleten szólni, amelynek a vége nem egy másik ember veresége, hanem amellyel, amennyire lehet, mindenki jól jár. Vizsgáljuk meg tehát az ige fényében, a Példabeszédek könyvéből való ige fényében, hogy hogyan próbáltak győzni az ókori izraeliek, hogyan próbálunk mi magunk győzedelmeskedni mindennapi küzdelmeinkben, és hogyan lehet győzedelmeskedni majd az örök élet hajnalán. Izrael egy kicsi és gyenge nép volt még az ókorban. Az egyiptomi néppé válásuk után hazát keresni és megtalálni indultak a pusztába. Fegyverük nem volt sok, botok, parittyák, egy-két bronzkard, ami már az akkori világban is játékszereknek tűntek, kiváltképpen egy kulturálisan fejlettebb nép szemében. Ugyanis abban az időben, a vaskor hajnalán már Sok nép ismerte a vas megmunkálásának a módját, a vasfegyverek készítését, amelyek erősebbek, tartósabbak voltak, mint a bronzfegyverek. Ha tehát, ha történetileg tekintünk erre a maroknyi kis népre, amely Egyiptomból kiindult a Vöröstengeren keresztül a pusztába, a felszabadult zsidókra, akkor emberi módon, fegyverekre nézve legalábbis, nagyon kis esélyt adhattunk volna az ő számukra, a túlélésre. Hiszen a technikailag fejlettebb egyiptomiak, sőt még a kisebb, de mégis erős nép a kánaániakkal szembe mit sem ért Izrael hadiereje. És még volt egy adóász a kánaáni népek kezében, és ez nem volt más, mint a ló. Ugyanis a zsidók a honfoglalás korában egészen Salamon királyig nem ismerték, illetve nem rendelkeztek ezzel a házi állattal, ami egy csatában olyan erőt képviselt, hogyha mai példával szeretnénk élni, mint egy légierő, mint egy vadászgép flotta. A ló gyors volt, harci kocsi elé fogva pedig az ókor legfélelmetesebb fegyvernemét képezte. Éppen ezért az izraeliek honfoglalása igen lassan ment végbe. Igen lassan, mert nehezen tudtak felülkerekedni a kánaáni népeken. Mert nagyon sok csatát elvesztettek, amiről esetleg a Szentírás nem is tudósít. Lassan ment végbe, mert technikailag fejletlenebbek voltak. Sokszor alul maradtak, sok vesztes csatájuk volt, azonban az eredmény felől nézve megegyezhetjük azt, hogy mégis győztek. Kis elvesztett csaták után mégis győzelem lett az osztály részük. Ezt az egész kort hűen rajzolja le az a történet, amelyet mindannyian jól ismerünk, Dávid és Góliát története, hiszen előttünk van a kicsi Dávid, aki éppen, hogy kilépett a kamasz korból, és hát mi van nála? Van nála néhány kövecske, egy parítja meg egy bot. És ott van az óriás Góliát, aki vas páncélba beöltözve, súlyos karddal és dárdával, sisakkal a fején áll meg a kicsi Dávid előtt. Mindez a kép, ez a történet a valóságos tartalmon túl szimbolizálja Izrael kicsiségét az akkori népek körében, Izrael fejletlenségét és fegyvereinek gyengeségét. És mégis, ahogyan a Dávid és Góliát történetében a kicsi Dávid győz Isten segítségével, tegyük hozzá, ugyanúgy Izrael is győz és országot tud alapítani egy olyan helyen, ahol, még egyszer mondom, emberi módon esélyt nem adtunk volna a túlélésre. Hogy lehet ez? Úgy lehetséges, hogy Izrael Istennel kapcsolatban volt, és éppen ezért a saját életében és történelmében megtapasztalta, hogy nem feltétlenül az az erős, aki fegyvert kovácsol. Nem feltétlenül az az erős, aki minden erejét, minden tudását arra összpontosítja, hogy hogyan is nyerhetné meg a küzdelmet. Nem feltétlenül az az erős, aki egy hatalmas kardot tart a kezébe, hanem az, aki az Úrra bízza magát. A korai Izrael története tehát nem másról szól, mint az Úrra való hagyatkozásról. Számtalan esetben olvashatunk a Józsué könyvében, Bírák könyvében arról, hogy a csata előtt az Úristennek áldoztak. Az ő nevével vonultak a hadba, és a küzdelmek folytak ugyan el nem foglalt városokért, a megígért ország elfoglalásáért, azonban mindig szem előtt tartják az Úr szavát, amelyet a később élt zsoltáros, maga Dávid gyönyörűen vízhangoz a 18. zsoltárban. Nagy győzelmet ad ő királyának, hűséges maradt fölkentjéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké. Izrael tehát csatázott, háborúzott, mindent megtett azért, hogy győzedelmeskedjen, azonban a nagyon lényeges dolog az, hogy nem csak ennyit tett meg. Nem csak az emberi küzdelmet helyezte előtérbe, hanem egy pillanatra mindig megállt és az Úrra hagyatkozott. Istentől várta a szabadítást. Ezt az igazságot, ezt a történelmi tapasztalatot sűríti egy mondatba mai alapigénk a példabeszédek könyvéből. Készen áll a ló a csata napján, de az Úr adja a győzelmet. És érthetjük ezt a mondatot úgy is, hogy Izrael szemben állt a lovakkal, felvértezett paripákkal és harci kocsikkal, felszerelkezett kánoáni haddal szemben, és még ki tudja hányféle néppel szemben, és mégis megmagyarázhatatlan módon ő győzedelmeskedett, mert tudta, hogy az Úr vele van, és az Úr adja a győzelmet. E mondat járhatott a csatában az izraeliek fejében, és mennyivel nagyobb lelki erőt adhatott nekik az, hogy nem egy darab fémben bíznak, nem az emberi kéz csinálmányában, hanem a mindenható és szabadító Istenben. Így volt ez nem csak a valóságos csatákban, nem csak Izrael hős korszakában a honfoglalás idején, hanem később is a hétköznapi élet minden területén, hiszen a próféták tiszta hite pontosan arról tesz bizonyságot, hogy nem csak a hétköznapi munka, nem csak az ember saját munkája, alkotásai, tettei azok, amely alapján megnyeri a boldogságot, a megelégedettséget, hanem Isten könyörülő kegyelme alapján. És tulajdonképpen ezt a gondolatot folytatja Jézus Krisztus a felolvasott ígében, a bolond gazdag példázatában, amely a földi javakba vetett hamis hitet és bizalmat figurázza ki, és azt az ember életet, amely nem képes hagyatkozni az Úristenre, amely nem képes azt mondani, hogy én sok mindent megtehetek, sok dolgot ki gondolhatok annak érdekében, hogy jobb legyen az életem, és gazdagabb legyek, boldogabb legyek. Azonban, ha nem az Úrra bízzuk a győzelmet, akkor semmi sem lesz abból. Az izraelieknek tehát az Úr adta a győzelmet. Feltehetjük a kérdést most már a mába érkezve a saját környezetünkre, saját társadalmunkra is, a mi életünkre gondolva, hogy vajon mennyire érvényes mindez ránk nézve? Egyrészt vizsgáljuk meg, hogy milyen csatáink és milyen háborúink vannak. Nem szabad letagadni, hogyha meghalljuk ezt a szót, hogy háború, akkor még a mai korban is olyan emlékképek, olyan híradó képek ugranak be, amelyek nem is olyan régen voltak, nem is olyan rég történt háborúkról emlékezhetünk. Úgy vélem, manapság, ahogy soha a történelem folyamán nincs létjogosultsága semmiféle háborúnak. Hiszen a nemrég történt események, néhány éve történt háború, országok lerohanása, azt bizonyítják, hogy talán még az önvédő háború fogalmát is ki lehet forgatni, hiszen a világ első hatalma bevezette a megelőző háború virtuális és álságos fogalmát, amely egy támadó háborút kíván törvényessé tenni. Izraelnek a különleges isteni kiválasztás folytán volt joga a háborúra, de úgy vélem, hogy azóta senkinek sincs joga másik népet megtámadni. Azonban nem csak valóságos háborúkról kell szólnunk, amelyek bennünket talán kevésbé érintenek, hanem van olyan küzdelem az életünkben, amelyet mindannyian megharcolunk. Mindannyian megvívunk, nevezzük ezt közhellyel élve a létért való küzdelemnek. Küzdünk a jobb megélhetésért, küzdünk az elismertségért, küzdünk a másik ember megbecsüléséért. Azért küzdenek egyesek, hogy felszínen maradjanak, hogy ne omoljon össze az életük. Mindennapos küzdelmeinkben sok eszközt használunk a cél eléréséért. Használjuk a pénzt a boldogulásra, testünk életben tartására, használjuk a tudásunkat az elismertség eléréséhez, használjuk a tekintélyünket, hatalmunkat és sok-sok tárgyat arra, hogy a másik ember megbecsüljön. Erről szól a mai világ, használni és kihasználni. Használj mindent föl annak érdekében, hogy előrébb jussál, a tehetségedet, add el önmagadat, menedzseld önmagad, és akkor sokkal inkább előre fogsz jutni, és sokkal inkább boldogabb és megbecsültebb életed lesz. És éppen ezért mindent gondosan elkészítünk ahhoz, hogy ezeket a mindennapos csatákat megnyerjük, és talán azért tesszük ezt, mert legbelül vágyunk az édeni állapotra, vágyjuk az aranykort, vágyjuk azt az időt, amikor az ember teljes boldogságban és problémamentes nyugalomban élt. Ilyen mindennapos csatáinkban kihaltnak hit, hiedelmek is megkísértenek bennünket. Kihaltnak hit hiedelem a fétisizmus, amely arról szól, hogy van egy szent tárgy, amelyet, hogyha az ember magáévá tesz, hogyha a közelébe kerül, akkor ez a szent tárgy valami módon megáldja az ő életét. Ez egy régi, ókori, őskori babona. Azonban a mai felvilágosult ember is sokszor beleesik ebbe a babonába. Sokszor az eszközként működő tárgy, az, ami tulajdonképpen csak egy kelléke, egy sallangja az életünknek, ez válik központivá. Ez lesz a győzelem jelképe a mai korban, a mi életünkben. Legyen az egy ruhadarab, legyen az egy autó, egy lakás, egy ház, vagy akár egy legújabb műszaki cikk, egy trendi televízió. Ezt a modern tárgy központuságot, fétisizmust erősíti bennünk a reklámipar is. Ahogy a mondákban volt szent kard, szent íj, úgy manapság is van szent autó, szent mobiltelefont, szent tengerparti nyaralás. Mindez azt sugallja, hogyha leborulsz előttem, hogyha megszerzel engem, akkor boldog leszel, akkor hazaérkezel, akkor megérkezel. De tudjuk, hogy ha már küzdöttünk ilyen tárgyakért, hogy a megszerzés után semmiféle katarzis nincs, csak egy üresség és egy újabb vágy arra, hogy még egyet, egy jobbat, egy szebbet, egy nagyobbat megszerezzek. És erről szól a bolond gazdagnak a története is, ahogy már mondtam. Ő is megszerezte azt, amit emberi módon el lehet érni. Hatalmas csűrök duzzadtak a gabonától. Minden megvolt. Mindenki bizonyára irigykedve tekintett rá, hogy lám ennek az embernek milyen sok vagyona, milyen sok boldogulásra és boldogságra való eszköze van. És lám nem figyelt oda arra, hogy van egy túlvilági tényező is, és belépett az életébe. És még aznap este elkérte az ő lelkét. Nekünk keresztényeknek azonban tudnunk kell, hogy a győzelem, az igazi győzelem és az igazi harc az nem ilyen szinten folyik. Az igazi győzelem a föld elemeinek alávetett életünkből való szabadulást jelenti. És ez a szabadulás csak is Istentől érkezik. És hogyha ebbe a szabadulás folyamba az Úr Jézus Krisztus által belelépünk, akkor ledül a válvány. Akkor elveszti túlzott jelentőségét az a tárgy, amiért harcolunk. Tartsuk tehát mindenkor szem előtt azt, hogy a példabeszédek írójával egybehangzóan egyedül Istentől jön a győzelem. Az eredeti példabeszédek szövegében érdekes módon a győzelem szónak közös gyöke van Jézus nevével. Hiszen Jézus neve, tudjuk jól, azt jelenti a megsegítő, a megszabadító. Így módon a győzelem jelenti számunkra a szabadulást, a megváltást is. Tehát nem csak a mindennapos küzdelmekben való győzelmet, hanem lelkünk győzelmét a bűn felett. A győzelmet, amelynek jutalma az örök élet. Azonban az ördög a keresztényeket is megkísért, és megtért emberekként is gyakran megkísért bennünket az a gondolat, hogy egy-egy eszközt, egy-egy kegyes életfolytatást tekintsünk a győzelem zálogának. Sok keresztény azt gondolta az egyház történet folyamán, hogy különböző eszközökkel egy katonai csatához hasonlóan meg lehet nyerni a lelkünk üdvét is. Meg lehet nyerni emberi eszközökkel. Mik voltak ezek? Már a kezdettől fogva sokan gondolták, hogy az emberi jó cselekedeteknek üdvszerző hatása van. Olyanok a jó cselekedetek, mondják sokan, mondták sokan, mint Istennél beváltott pénznemek. Minél több jó cselekedetünk van, annál több pénzünk van, mennyei vagyonunk, és annál nagyobb az esélyünk arra, hogy belépjünk az Isten országába. Sokan vélekedtek így. Már az ókorban, az ókereszténység idejében vitatkozott egymással két nagy ember, a brit aszkéta, a Pelagius és Augustinus. Hiszen ezt az elgondolást képviselte az aszkéta is, hogy emberi módon sok mindent meg kell tegyünk azért, hogy győzelmünk legyen. És valami módon, amikor ilyen irányba indul el a gondolkodás, akkor egy idő után kizárja az Istent. És azt mondja, hogy elég a böjt, elég a meditáció, elég az aszkézis, elég az, hogy elvonulok a pusztába, és imádságban, önostorozásban keresem az Isten közelségét, és így teljesen kizárja az Isten közelségét. olyannyira elhatalmasodott ez a gondolkodás az egyházba, hogy a reformációnak kellett kiemelni az egyházat a búcsú cédulákig silányult érdemszerző gondolkodásból. A heidelbergi K.T. már evangéliumi tisztasággal a 63. kérdés feleletben odáig megy, hogy teljesen semmisnek tekinti az emberi tettek jelentőségét, az eszközök jelentőségét, ugyanis így ír az örök létről. Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik. Az Isten kegyelme az, hogy üdvösségünk lehet. Az Isten kegyelme az, hogy győzelmünk lehet az életünk végén. Az Isten kegyelme az, hogy Jézus által az üdvösség közel jött hozzánk. Csak meg kell ragadnunk, csak döntenünk kell. Ő a győzelem záloga, ami Urunk Jézus Krisztus. Feltehetnénk mégis a kérdést, hogy ha valaki egyszer eljut eddig az igazságig, és szív szerint is, nem csak a tudatával, a szívével, az egész lelkével megérzi, hogy csak Jézusban van győzelem, akkor mégis miért folyamodik földi eszközökhöz? Talán azért, mert ezek az eszközök láthatóak. Ezek nem a lélek titkos kamráiban zajlanak. Ezeket mindenki látja, hiszen látják, ha adakozom. Látják azt, hogyha autón van. Látják azt, hogyha templomba járok. Látják azt, hogyha böjtölök. És ez különösképpen a Jézus korára volt igaz, mert külsőleg is látszódott a böjtölés az embereken. Igen, az ördög sokszor megkísér bennünket azzal, hogy csak a látható dolgokra helyezzük a hangsúlyt. Csak a látványos és harsány eredményekre figyeljünk. De az Úristen általában csendesen és a szív legmélyében munkálkodik. Őtőle jön tehát a győzelem. Azonban nem kell azt gondoljuk, hogy ez egy olyan cselekvésre, illetve nem cselekvésre kell ösztönözzön bennünket, amely azt mondja, hogy hát ha Istentől jön a győzelem, akkor mindent rábízok, én nem teszek semmit, csak megülök magamnak. Nem, nem ezt kell tenni. Az ember egy dolgot nagyon fontos és nagyon lényeges, hogy megtehet. Szabad akaratunk van arra, hogy elinduljunk az Isten felé. Elindultunk már, hiszen itt vagyunk a templomban. Elindultunk már életünk egy bizonyos pontján. Azonban meg kell mondjam, testvérek, hogy minden nap el kell induljunk. Ahogyan az egyik ifjúsági ének mondja, minden nap ráállok igédre. Ez az elindulás, az Istennel való újrakezdés nagyon fontos eleme a keresztény életnek. Ezért mondja Jézus Krisztus azt az utolsó vacsora idején, amikor János evangéliuma szerint a tanítványok lábát megmossa, hogy a fejeteket megmostam már ugyan, megtörtént a nagy szabadítás, de minden napon szükség van a megtisztulásra. Minden napon szükség van arra, hogy Jézushoz, az Isten szabadító kegyelme felé forduljunk. És hogyha ezt megtesszük, akkor minden emberi tevékenységünk, küzdelmeinkre előkészített dolgaink áldást nyerhetnek. És bár, hogyha emberi módon előkészítettünk mindent, és csatáink előtt állunk, és már úgy érezzük, hogy minden készen van, akkor elmondhatjuk azt az ígét, amely mai Isten tiszteletünk alapígéje, hogy készen áll a ló a csata napján, de az Úr adja a győzelmet. Így tekintsünk minden napjainkra, és így kérjük el az Isten megsegítő kegyelmét. Amen. Mennyei édesatyánk, olyan jó rád tekinteni, olyan jó téged észrevenni ebben az zakatoló és küzdő világban. Olyan jó meglátni, hogy te még a háborúk, népek háborúi, a mi küzdelmeink fölött is Úr vagy. Csak azt várod tőlünk, hogy rád hagyatkozzunk. Csak azt várod, hogy fohásszal kezdjük el a napot, fohásszal kezdjük el a csatáinkat. Urunk Istenünk, add szentelkedet, könyörögve kérünk, hogy mindezt meg tudjuk cselekedni. Hogy tudjunk arra az örök életre buzgó forrásra tekinteni, amely Jézus Krisztus volt. Amely arról beszél, hogy a te kegyelmed mindent felülír. Felülírja gondolatainkat, szándékainkat, erőnket, tehetségünket, tudásunkat. Engedd meg, hogy rábízzuk magunkat. Rábízzuk magunkat, mert tudjuk, hogy te vezetsz. Te adsz jó kimenetelt a mi csatáinknak, életünk, hitünk, küzdelmeinek. És így adj erőt ahhoz, hogy tudjunk ellenállni
az ördögnek, minden csábításának, minden kísértésének, és így tudjunk kipróbált emberekként, kipróbált közösségekként, majd egykor az utolsó napon, a győzelem napján előtted megállni. És nem csak magunkért könyörgünk ezen a mai napon, hanem könyörgünk azokért, akik új kezdet előtt állnak, hiszen tanévkezdés ideje van. Különösen felemeljük szavunkat az iskolákon belül a mi iskolánkért. Áld meg a Jókai iskolát, áld meg annak vezetőit, pedagógusait, és áld meg a gyermekeket, akik napról napra szellemi és lelki kincseket vesznek magukhoz. És könyörgünk a családokért, amelyek hozzánk tartoznak, akik felé szolgálatunk van. És könyörgünk azokért a gyermekekért, akik lélekben távol vannak a hittől, távol vannak tőled. Kérünk, szólongasd őket. Imádkozunk gyülekezeti tagunk, elhunyt gyülekezeti tagunk családjáért. Kérünk, áld meg őket a gyászban. És imádkozunk egy gyászoló lelkész családért is, akik szörnyű fájdalomban vannak most. És kérünk, áld meg azokat is, kik betegek, kik haldokolnak, kik kórházban élnek. Különösen felemeljük szavunkat egy súlyos betegségben lévő, kórházban lévő testvérünkért, gyülekezeti tagunkért. Te adj erőt neki, légy jelen, légy vigasza és gyámola. És imádkozunk ezért a közösségért is, ezért a gyülekezetért, hogy tudjunk épülni a te szent ígéd által hétről hétre, napról napra. És add, hogy megépülve tudjunk kilépni, megtalálni azt a missziói célt, amelyet csak nekünk szántál, amely a mi feladatunk, és nem háríthatjuk át másra. Könyörgünk az Anya Szent Egyházért, könyörgünk nemzetünkért, adj lelki ébredést ennek a népnek. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el közösen az Úr imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.